Hallgassátok meg az első korintusi levél 15. részéből, az első 11 versből Isten igéjét. Ezt mondja Pál a korintusi gyülekezetnek. Eszetekbe jutatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök ti is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem is nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, az írások szerint eltemették, és feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, aztán megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Aztán megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és így lettetek hívővé. Milyen jó lenne, ha a valóságunk teljes mértékben az lenne, amit most énekeltünk, győzött a bárány, Isten bárányát áldom én, és ebben az örömben élnénk, nem lenne küzdelmünk többi a bűnnel, hiszen győzött a bárány, és a földi életünket már úgy élnénk, mintha mennyben lennénk. De van erre egy kifejezés, amit szoktunk használni, hogy már igen, már ott vagyunk, már mennyei állampolgárok vagyunk, ha Krisztusban hiszünk, akkor már részünk van ebben, de még nem, még itt vagyunk a földön, és küzdjük a földi életnek minden küzdelmét és harcát, és Isten megengedi, hogy ezt a földi létet a halálunk pillanatáig végig küzdjük, vagy addig, amíg ő vissza nem jön az ő hatalmával és dicsőségével. Ennek a kettősségével vagyunk most itt ezen az ünnepen is. Örülünk és örvendezünk azért, mert győzött a bárány és feltámadt, ami Urunk Jézus Krisztus, legyőzve a halál minden erejét, és ezzel együtt küzdünk azzal a valósággal, ami körülvesz bennünket. Húsvétkor, mint minden ilyen keresztény ünnepkor, a mi kultúránk megpróbálja valahogy emészthetővé tenni és megszelidíteni azt az üzenetet, amiről szól az ünnep. Nem tudom, ti találkoztatok-e ilyenekkel az elmúlt hetekben vagy az elmúlt napokban, hogy mi lehet a húsvétnak az üzenete. Nagyon sok ilyen poszt, újságcikk született, hogy új élet van, jön a tavasz, bár az időjárás nem azt mutatja, de úgy tűnik, hogy akkor most újat lehet kezdeni, és az ember új esélyt ad. Olvastam egy ilyen írást, a húsvét 6 szimbolikus üzenete. Hát már rákattintottam, hogy mi a húsvét 6 szimbolikus üzenete, és olyan teljesen általános dolgokat sikerült valahogy kihozni abból, hogy miről szól a húsvét, mint például az érzelmi tudatosság, a vállalható szenvedés, a remény, nem sorolom fel minden hatot, én is meglepődtem, hogy azta, ezt nem gondoltam volna, hogy erről is szól az ünnep. Igen, mert meg akarjuk szelidíteni, meg akarja a kultúránk szelidíteni azt, ami radikális és megszelidíthetetlen. Nincs feltámadás halál nélkül, valódi meghalás nélkül. Azt mondta egy számomra nagyra becsült, nagyon nagy tudású, nagyon tapasztalt teológus néhány hónappal ezelőtt egy konferencián, hogy végignézve a református anyaszentegyházunk 20. századi történetét, azért nem történtek nagy áttörő ébredések és megújulások, mert igazából az anyaszentegyház, mint közösség túl akar élni folyamatosan, és nem hajlandó meghalni. Nagyon megdöbbentett ez a mondat ott és akkor. És ez alatt azt értette, hogy ha valamit tényleg elengedünk Isten kezébe és rábízzuk, ha valamit engedünk meghalni, akkor lehet csak feltámadást tapasztalni. A túlélésből nincsen feltámadás. Fordítsuk ezt a tételmondatot a saját életünkre nézve is. Vajon lehet-e új életre születni, vajon lehet-e átélni az új élet szabadságát, anélkül, hogy ne adnánk halálba a régit? Hogy ne mondanánk bűnnek azt, ami bűn? Hogy ne mondanánk rossznak azt, ami rossz? hogy nem mondanánk azt, hogy elveszettek vagyunk Isten nélkül, és bizonyos dolgokat el kell engednünk ahhoz, és azt kell mondani, hogy ez nem jó, és nem szeretném, hogy az életem része legyen. Enélkül nincs újjászületés. Ráadásul az a valóság, ami körülvesz bennünket, abban miközben Isten munkálkodik, egyszerre vannak jelen a halál és a veszteség erői. Kedves húsvétot ünneplő gyülekezet, nem attól lesz ünnep az ünnep, hogy egy órára úgy teszünk, mintha a külvilág nem lenne itt. És próbálunk mindent jól kizárni azért, hogy egy kicsit ünnepi hangulatba kerülhessünk. Igen, az elmúlás és a halál erői az élet erőivel együtt munkálkodnak. És nem csak arra kell gondolni, amikor nagyon sok ember hal meg, akár a háborúban, hanem a mindennapi életünket is átjárják ezek a dolgok. Mert ami kedves számunkra, az elhasználódik. Ami most miénk a pillanatban, az elmúlik. Ami most jól működik, az elkopik. Ami egybe van, az szétesik. Ami egységes, az széttöredezik. Ami fényes és új, az megfakul és elszürkül. Amiben öröm van, az el tud laposodni. Ami most még érvényes, az az érvényét tudja veszteni, és ami ma megvan, az holnapra el tud tűnni. Nem azért mondom ezeket, hogy lehangoljalak benneteket, hanem hogy abban a valóságban éljük meg az evangéliumot, amiben mi magunk is élünk. Ez mind része az életünknek és a valóságunknak. És nagyon sokan úgy élik az életüket, hogy azt gondolják, hogy az élet és a halál erői versenyeznek egymással, na vajon melyik fog győzni? Pedig valójában Isten már győzött. Nagyon sokan úgy élik az életüket, mint az 1001 éjszaka meséjének a mesélője, aki felett a kalifa azt mondta, meg kell halnia, és ő azt kérte, akkor szeretnék meghalni, ha befejeztem a mesémet. Ezért minden reggelre egy új mesét szőtt, és így folytatta és folytatta a meséit. Az emberek nagy része, drága testvérek, így él. Szövi a meséit, hogy kicselezze a halált. A feltámadásról szóló üzenet azonban is az evangélium nem mese, hanem valóság. Egy meséből ugyanis nem fakad valódi élet. Egy meséből nem származik igazi újjászületés. Egy meséből nem fakad olyan hitvallás, ami valóban választ ad és megoldást ad az elmúlásra és az élet legnagyobb kérdéseire. Pál apostol felolvasott igében a korintusiakat emlékezteti ennek az erejére és a valóságosságára. Emlékezteti őket valamire, amit már tudnak, amit már ismernek. Nem újat mond nekik, nem szolgálja ki a valószínűleg akkor is jelenlevő igényét az embereknek, hogy valami újat, valami nagyobbat, valami mást, valami különlegeset, valami izgalmasat mondjál, hanem elismétli azt, amit már jól tudtak. Hiszen a hit hallásból van, és az ember szíve feledékeny, a szívünk kósza, és szükségünk van arra, hogy visszatérjünk, hogy fókuszáljunk. Így tanít Pál arról, hogy mi az evangélium szíve, arról, hogy mit jelent a húsvéti diadal, és hogy mit jelent az új életben járás. Erről a háromról szeretnék röviden beszélni én is most nektek. Eszetekbe juttatom, kezdi tehát Pál itt ezt a szakaszt, és olyanokat szólít meg, akik már valószínűleg bejártak egy utat és befogadták Krisztust. De tudjuk, hogy ez azoknak is szól, akik még nem ismerik őt és nem fogadták el, de akik valamilyen módon meg akarják érteni, keresik az élet értelmét és keresik az igaz választ, ahelyett, hogy meséket szőjenek. Eszetekbe juttatom, mondja Pál, annak a korintusi gyülekezetnek, akik tényleg befogadták Krisztust, elindultak és bejártak egy utat, megmaradtak egy ideig benne, ahogy Pál mondja, de aztán egy ponton elfáradtak, megrekedtek, összezavarodtak, mindenféle tévtanításnak engedtek, elkezdtek egymással versengeni, rivalizálni, Isten törvényét, Isten igazságát relativizálták, megengedték a bűnnek a jelenlétét látványos módon a gyülekezetükben, és Pál ebben a helyzetben megszólítja őket. És emlékezteti őket a fókuszra, hogy Krisztusért válhattatok ti is hívővé. Ezt az igazságot tartottátok meg egészen eddig, ezt hirdettem nektek, és hozzátesz egy félmondatot, ami nagyon megrendítő, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Jó retorika ez. Valaki, aki elbizonytalanodott, még jobban elbizonytalanítani. És azt mondani nekik, hogy hát, ha csak nem hiába való az, hogy hívőké lettetek. Én azt gondolom, hogy az apostol nem elbizonytalanítani akarja őket, hanem aláhúzni a helyzet komolyságát. Tekintsünk egy pillanatra a saját szívünkbe. Vajon ismerjük-e ezt az állapotot, amikor elindulunk egy úton, akár Krisztus követésében, a hitben, elköteleződünk, elkötelezzük magunkat afelé, hogy szolgálunk, hogy hűen követjük őt, hogy gyülekezetben jelen vagyunk, hozzáigazítjuk az életünket. És aztán egy idő után megkérdőjeleződik minden. Elfáradunk. Rosszabb napjainkon az is megkérdőjeleződik, hogy ez egész vajon igaz-e vagy sem. Fel akarjuk adni, vagy konkrétan fel is adjuk. Találunk más, akár izgalmasabb magyarázatot, vagy megnyugtatóbb mesét. Ebben a helyzetben Isten igéje úgy szól hozzánk, hogy azt szeretné, hogy ezen az úton emlékezzünk. Gondoljuk csak ele, ha egy ilyen helyzetben látsz valakit, te hogyan próbálnád őt újraindítani, hogyan próbálnád újra irányba tenni. A legtöbbünk vagy elkezdené szídni, ostorozni, hogy hát hogy lehetsz ilyen? Nem szégyeled magad? Hát mit tettél rosszul? A másik véglet pedig elkezdené bátorítani. Semmi baj. Csak tarts ki még egy kicsit. Egy kicsit összeszeded magadat, és akkor majd minden jobb lesz. És Pál apostol sem ezt teszi, egyiket sem, és Isten igéje bennünket sem így akar elérni, hanem azt mondja, emlékezz. Az emlékezés lesz az, amivel vissza tudsz találni. Ne arra emlékezz, hogy milyen érzéseket éltél meg, vagy milyen élményeket feltétlenül Istennel, mert ezek nagyon relativizálódhatnak, hanem arra, ami tény. Emlékezz arra, amit Jézus tett. Emlékezz az első húsvétra. Emlékezz, amikor a te életedben ez először megtörtént. És akár így tartod most, akár nem, igaz volt az, ami akkor történt. És hogyha úgy őszít, hogy a te saját életedben néha megkérdőjeleződik az, hogy igaz volt-e egyáltalán, amit az Isten tett veled, ahogyan megszabadított, mert annyira régen volt, vagy mert annyira ellentétes dolgok történtek azóta, akkor hirdetem neked az evangéliumot, hogy igaz volt. És semmi sem relativizálhatja ezt, mert amit Isten cselekszik, az egy életre a tiéd lesz, még akkor is, hogyha az utána levő életeseményeid nincsenek vele összhangban, vagy ellentmondásba kerülsz ezzel. Ezen a mai Isten tiszteleten a visszatérés, a megtérés útja számunkra is ez. Be lehet vállalni Istennél, ha megrekedtünk. Be lehet vállalni a kérdéseket, az összezavarodottságot. És együtt emlékezhetünk arra, amit Jézus tett értünk. Ennek az emlékezésnek a tartalma pedig nem más, mint Isten diadala a halál felett. Az emlékezés tartalma a győzelem. Krisztus megszerezte az ő halálában és feltámadásában azt, amit magunknak nem voltunk képesek, megszerezte számunkra a bűnbocsánatot Istennél, az örök életet, és Pál ezt sorolja fel a gyülekezetnek. Ez a gyülekezet valószínűleg kívülről fújta ezeket, mint ahogy az itt ülők nagy része is kívülről fújja, megtanulta gyerekkorától, vagy felnőtt korában, nagyon sokszor hallotta. Minden igehirdetés végén idejük adunk ki. És mégis elmondja újra, ami történt. Meghalt és feltámadott. Szeretnék először erre fókuszálni itt egy kicsit. Ugyanis ez a két dolog megkérdőjeleződött a korintusiakban. Azok a tévtanítások, amelyek őket érintették, egyrészt azt célozták, hogy nem is halt meg Krisztus testben, nem volt itt testben, csak így lélekben. A másik pedig azt, hogy hát, nincs halottak közül feltámadás, szóval ő csak egy tanító volt. De mind a kettő igaz, és ez a mi számunkra is nagyon fontos igazsággal bír. Igen, Isten Krisztusban testet öltött erre a földre. Sorsközösséget vállalt az emberrel, és vigasztalás és bátorítás lehet ez számodra akkor, ha már szembesültél a halál tényével, akár a saját családodban, a szeretteiddel kapcsolatban, ha álltál már koporsónál, ravatalnál úgy, hogy az mélyen és személyesen érintett. És nem tudom, emlékszel-e, hány részvétnyilvánítást kaptál ilyenkor, és vajon mennyi jutott el igazán a szíved mélyéig? A feltámadott Jézus Krisztus nem úgy támad fel, hogy egyszer csak így hopp, egy pillanat alatt gyorsan így letudta ezt a halál dolgot, és már is feltámadt, hanem meghalt, megállt a szíve, leállt a légzése, és a testét betették egy sírba. Eltemették. Megélte, végigjárta ezt az utat azért, hogy sorsközösséget vállaljon az emberrel, veled és velem. Előttünk járt ezen az úton, hogy bátorítson bennünket, amikor akár a saját halálunkra vagy elmúlásunkra gondolunk. Mert nagyon sokan vannak akár közöttünk is, akik mélyen ettől rettegnek, hogy hogyan és mint lesz az utolsó óránk. Eltemették és feltámadott. Az eredeti szó egy olyan nyelvi alakban van, amit így adhatnánk vissza, feltámasztatott. Mert hogy Isten támasztotta fel a fiút a halálból, elfogadva az engesztelő áldozatot, amit bemutatott. Pál átadja ezt az üzenetet, elmondja ezeket a szavakat, elmondja, hogy Isten diadalt aratott a halál is a bűn felett, és nagyon érdekes, hogy hogy mondja el a hallgatóinak, nem ő akarja őket meggyőzni, hanem azt mondja, én is kaptam ezt az üzenetet. És tudjátok, mi ennek a jelentősége? Hogy az evangéliumról és Krisztus feltámadásáról a feltámadott maga győz meg bennünket. Mert lehet érvelni, vannak bizonyítékok, logikai érvek is akár, de végső soron a feltámadott maga győz meg bennünket erről, és ez ma is így van. Hisszük, hogy a Szentlélek által jelen van az Úr Jézus Krisztus, most is itt az Isten tisztelten a szívünkben, és ő győznek bennünket erről. Tudjátok, milyen felszabadító ez, nem csak lelkészként, hanem keresztény emberként, hogyha olyan emberek vannak a környezetedben, akikért akár régóta imádkozol, vagy akikért az van benned, hogy vajon mikor fogják megérteni, miért utasítják el, vagy saját magadra nézve beleakadsz újra és újra dolgokba, nem tudnak meggyőzni, nem tud áttörni valamin, akkor az örömhír neked is szól most. A feltámadott maga fog meggyőzni, mert ha ő él, már pedig él, akkor az életed egy adott pontján téged is meggyőz, megerősít. Úgy szeret, hogy meghalld az ő hangját. Pál felsorolja az ószövetségi proféciákat, felsorolja azt, hogy hogyan tettek bizonyságot az ő feltámadásáról, akik vele találkoztak, megemlít 500 embert, ez nagyon sok, akik közül volt, aki még élt akkor, amikor Pál ezt írja. Korábban beszél az ő tetteiről, csodáiról, ott van az anyaszentegyháza, a gyülekezetek, akik beszélnek arról, hogy Jézus él, nem léteznének, ha Jézus nem élne, de mégis a feltámadott maga győz meg arról, hogy ő él. Ennek a húsvétnak ez is a lehetősége, kitárhatjuk a szívünket előtte, és várhatjuk azt, hogy ő adja azt a bizonyosságot és békességet, amit csak ő tud adni, és én hiszem, hogy ez neked is megadatik. Ez nem csak valami kiváltságosoknak a sajátja, hanem ez a tiéd is lehet. Hogyan történik mindez? A személyes találkozás által. Pál erről beszél, hogy ő is személyesen találkozott Jézussal, nem is akármilyen módon. Valahol erre vágyunk mindannyian, nem? És hogyha volt nagyon mély személyes találkozás az életünkben Jézussal, akkor lehet, hogy arra vágyunk, hogy az ugyanúgy megtörténjen még egyszer. Nem tudom neked azt ígérni, hogyha volt egyszer valami nagyon mély Isten élményed, akkor az meg fog ismétlődni. És azt sem tudom ígérni neked, hogyha még nem volt, akkor biztos a közeljövőben valami rendkívüli dolog fog veled történni. De azt, hogy az életedet úgy kelljen leélned, hogy soha nem találkozhatsz Jézussal, miközben vágysz rá, bizonyíthatom, hogy ez teljesen kizárt. Azzal együtt, hogy a saját életemben is a Jézussal való legmélyebb találkozások nagyon gyakran, a legváratlanabb pillanatokban, a legkiszámíthatatlanabb módon és úgy történtek, ahogyan én azt gondoltam, hogy nekem arra nem lett volna szükségem. Nem akkor, és nem úgy. Mégis imádkozhatunk ezért, hogy ez történjen, és hisszük, hogy a feltámadott ma is személyesen akar velünk találkozni. Lehetséges, hogy nem valami óriási, rendkívüli spirituális élményben, hanem az úrvacsorai közösségben, egyszerűen a csendben. Egy dologról szeretnék még beszélni nektek, arról, hogy mit jelent az az új élet, amit hozott a számunkra a mi megváltó úrunk Jézus Krisztusunk. Húsvét nem csak azt hirdeti, hogy van örök élet a halál után, hanem hogy van új élet a halál előtt. Ez egy nagyon fontos mondat. Nem arról van csak szó, hogy megvan a menetjegyünk a mennybe, és ezt a foglalást senki nem tudja törölni. És ez már egészen biztos a miénk, hanem az, hogy már ebben a földi életben, új életben járhatunk. Erről szól a Krisztus követése, a keresztény élet. Hogy miközben még küzdünk a földi dolgokkal, aközben már az új életben járunk, és az új élet erői az életünkben munkálkodnak. Az élet több lehet, mint az atyáitól örökölt élet. Az élet erői áradhatnak a te életedbe is a Krisztussal való élő kapcsolatban. A bűnből megszabadulva így élhetsz szabadon. Pál apostol erről három szó kapcsolatban beszél, és röviden erről szeretnék még beszélni nektek. Azt mondja Pál, hogy neki is megjelent az Úr Jézus Krisztus, mint sokaknak, és itt használ egy olyan szót, amin a legtöbb embernek így megakad a szeme. Azt állítja, hogy legutoljára, mint egy torzszülöttnek megjelent nekem is. Nem igazán szokták érteni ezt a szót, hogy miért volt ilyen szigorú magához ez a Pál, lehet, hogy tényleg valami rendellenességgel született, vagy miért mondja ezt? Ez a görög szó azt jelenti, hogy egy olyan gyermek, aki valamilyen módon nem a megfelelő időben vagy formában születik meg. Eltér attól, ami a megszokott, az átlagos, úgymond a normális. És Pál azt mondja, hogy az ő élete demonstratív, tehát neki, aki megítélése szerint későn vagy a nem megfelelő módon vagy lehetetlen módon találkozott Jézussal és született újjá, még neki is megjelent a feltámadott, és még neki is van örök élete és élő kapcsolata vele. Óriási jelentősége van ennek, és evangélium lehet a számunkra, mert valószínűleg nagyon sokan vannak, akik megélték már életükben, főleg keresztény közösségben, hogy nem illenek bele, hogy nem olyanok, mint az átlag, hogy nincsen olyan szép megtérés történetük, hogy nem tudnak egy dátumot felidézni, hogy ekkor tértem meg, vagy hogy másnak az élete olyan szépen, tényleg, mint egy ilyen felszálló repülőn, egyenletesen úgy megy fölfele, egyre jobb, egyre több, egyre áldottabb, egyre gazdagabb. Hát az enyém meg nem. Hát ez hogy lehet? Vagy egyszerűen csak annyi, hogy azt látni, hogy emberek keresztény közösségben olyan könnyen kapcsolnak Istenhez. Hip-hop, már ott van a Isten jelenlétében. Két imádság, és te lehet, hogy küzdesz. Hát óriási vigasztalás lehet ez a számunkra. Pál apostol azt mondja, nem baj, ha azt éled meg, hogy nem úgy lettél keresztény, vagy nem olyan vagy, mint ahogy a sztenderdeknek megfelel. Egy a szükséges dolog, hiszel Jézus Krisztusban, a megváltóban, hogy ő a te személyes megváltód. Ez a minimuma ennek a kapcsolatnak, és a többi igazából nem számít. Igen, hogyha eltérő vagy, ha nem olyan az utad, mint a standard, ne aggódj. Gondja van rád is Istennek. Az evangélium a tiéd, a mennyek országa öröksége a tiéd. A második ilyen dolog, amit Pál magáról mond, azt mondja, hogy én vagyok a legkisebb. Azt a szót használja itt, hogy érdemtelen vagyok, méltatlan vagyok. Önvallomás ez a kegyelemre szorultságáról. És tudjátok, így az úrvacsorai közösségre készülve ez egy nagyon-nagyon jó állapot. Hogyha azt éled meg, hogy méltatlan vagy az Isten kegyelmére, hogy kevés vagy, hogy távol vagy, hogy elveszett vagy, ez nagyon-nagyon jó. Mert akkor csak egy mozdulat azt mondani, Istenem, add nekem a te kegyelmedet. Szükségem van a te kegyelmedre. Ez az egyik legboldogabb állapot, ami Istentől elválaszt, ha egy olyan tartásunk van, hogy azt mondjuk, hogy nekünk az Isten kegyelme jár, nem vagyunk azért annyira rossz emberek, Egy csomó galád ember van ebben a világban, de azért mi. Az Isten szabadítson meg bennünket ettől, és adja nekünk Pál apostolnak ezt a méltatlan és alázatos hozzáállását. És az utolsó, amiről Pál beszél, és ahogyan beszél, a többi apostollal való munkájára nézve, meg a saját szolgálatára nézve, az, hogy tulajdonképpen nem számít, hogy ő mit tesz és mit mond, mert Isten munkálkodik. Más helyen a Korintusi levélben beszél is erről, hogy nem az számít, aki ültette, vagy aki öntözte, mert a növekedést Isten adja. És Pál, miközben nagyon nagy az apostoli tekintélye, és óriási a jelentősége a szolgálatának, engedi magát megkérdőjelezni. Nem azért tudja ezt megtenni, mert baja van az önértékelésével, hanem azért, mert pontosan tudja, hogy ő szabad attól, hogy ki mit gondol róla. Az identitását ugyanis az adja, hogy ő kicsoda Krisztusban. Ez a legnagyobb szabadság is része a húsvéti örömnek és a feltámadásban való szabadságnak. Kedves gyülekezet, tiétek az örökség. Tiétek az új élet Krisztusban, ragadjátok meg. Semmi sem választ el Isten szeretetétől már. Azzal kezdtem az igehirdetést, hogy nincs feltámadás halál nélkül. Add ma halálba, engedd el mindazt, ami elválaszt Istentől. Add át neki, nem csak ugye semmibe kell elengedni, hanem az ő kezébe letenni mindazt, ami az életedben bűn, amivel küszködsz, amivel szemben tehetetlen vagy, amiben látod azt, hogy nem boldogulsz vele. Add neki át, és így a vele való kapcsolatban feltámadhatsz, megújulhatsz az ő szeretetében. És ha ebben a kapcsolatban élsz, akkor igaz lesz a te életedre, és majd a te halálodra is, hogyha Krisztusban vagy, akkor nincs halál feltámadás nélkül. Ámen.
Imádkozzunk. Úr Jézus, magasztalunk téged azért, amit véghez vittél. Amit véghez vittél a kereszten, és aztán a sírból feltámadva, legyőzve a halált. Dicsérünk téged azért a kegyelemért, és azért a bűnbocsánatért, amit általad megkaphatunk, ami benned a miénk lehet. És amit most is magunkhoz vehettünk az úrvacsorában, amit most is itt megtapasztalhattunk. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy ismerhetünk téged, hogy a tieid vagyunk, és köszönjük neked azt, hogy te egészen olyan szeretettel tekintesz ránk, ahogyan azt el sem tudjuk képzelni, ahogyan azt fel sem tudjuk fogni. Hálásak vagyunk azért, hogy benned még arra is lehet bátorságunk, hogy meghalljunk, hogy odaadjunk valamilyen részünket a megsemmisülésnek, hogy valamit átadjunk, hogy valamiről teljesen lemondjunk. Mert benned reménységünk van, hogy aztán eljön a harmadik nap, hogy aztán eljön a feltámadás. Felkel a világosság. Hisszük azt, hogy így tartod a kezedben az egész életünket, így vezetsz bennünket az egész sorsunkban, és így viszel majd át bennünket az örök üdvösségre is. A te szavaiddal is imádkozunk, Jézus, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.